A kormány elfogadta a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát, elektromos áramtároló rendszert üzemeltek be a Balaton partján. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Magyarország az Európai Uniós tagállamok közül elsőként foglalta törvénybe, hogy 2050-re eléri a teljes klímasemlegességet. Az ehhez vezető utat már meg is határozta a kormánya, nemrég elfogadott úgynevezett Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiában, mondta az Inforádiónak a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. Steiner Attilát Sipos Ildikó kérdezte.
Én azt gondolom, hogy a sikeresség azon fog múlni, hogy egy ténylegesen megvalósítható stratégiákban gondolkodjunk, ugyanis egy nagyon nagy kihívás előtt állunk. Teljes energetikai szektort érinteni fogja ennek a célkitűzésnek a teljesítése. És mivel itt egy 30 éves időtávról beszélünk, ezért kormányzati szinten is nagyon fontos volt, hogy különböző szenáriókat dolgozzunk ki, amiben elemezni tudjuk az egyes intézkedéseknek a hatását. És alapvetően erre tesz kísérletet a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia is, ahol különböző szenáriókat vizsgáltunk meg, és ennek milyen nemzetgazdasági hatása van, hogyha az egyes szenáriók mellett döntünk. Nagyon fontos konklúzió, hogy megtérülő beruházásról és megtérülő döntésről beszélünk, amikor a klímasemlegesség irányába szeretnénk elmozdulni. És itt van egy nagyon erős iparfejlesztési potenciál is, és a két szenárió, amin gondolkodtunk, az pont abban különbözik, hogy vagy az első szenárió szerint hamar vágjunk bele ebbe az iparfejlesztésbe, a zöld iparba, vagy várjuk meg, amíg ezek a technológiák olcsók lesznek, és úgymond mind a végén úgynevezett halasztott cselekvésként mozduljunk el, és úgy érjük el a klímasemlegességet. Maga a dokumentum amúgy nem tör pálcát az egyes szenáriók felett. Mi úgy gondoljuk, hogy itt ez akár szektoronként is eltérő lehet, de nagyon érdekes eredmények jöttek ki a számolás során.
Mégis melyik út tűnik megvalósíthatóbbnak, vagy ez függ a különböző ágazatoktól is?
Igen, ez az egyes ágazatoknál különböző lehet. Én azt gondolom, hogy nekünk azokra a területekre kell fókuszálnunk, ahol van valami olyan adottságunk, olyan versenyelőnyünk, amit ki tudunk használni, és például a zöld közlekedés lehet egy ilyen, illetve például a zöld buszok kérdése, ahol Magyarország hagyományosan rendelkezik buszgyártó kapacitásokkal, és már most is a zöld busz program keretein belül látjuk, hogy szépen kezd kiépülni egy magyar ipar, ahol nagyon magas a magyar lokalizáció, magyar arány, magyar hozzáadott érték aránya.
Miként lehet ezt a célt megvalósítani, 2050-re elérni a teljes klímasemlegességet, úgyhogy közben növekszik a gazdaság. 2000 óta úgy növekedett a bruttó hazai termék, hogy közben csökkent a CO2 kibocsátás, de lehet-e ezt tartani?
Igen, én azt gondolom, hogy jó alapokkal indulunk, mert eddig is, ahogy ön is említette, ez sikerült elérni, hogy a szén-dioxid kibocsátási pályát leválasztjuk a gazdasági fejlődéstől. Értelemszerűen ezt kell követnünk a jövőben is. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy okosan használjuk majd föl a rendelkezésre álló forrásokat, és körültekintően kell eljárnunk annak érdekében, hogy például az energiaellátás biztonságra vagy az energiaárakra ne legyenek váratlan negatív mellékhatások, ugyanis ekkor tartható fenn majd az egész energiaátmenetnek, a zöld átmenetnek a társadalmi támogatottsága is.
Még milyen energiaforrásokra lehet támaszkodni? Ugye említette a zöld buszgyártását, a hazai buszgyártó kapacitásra építve, de ezen túlmenően még milyen lehetőségek vannak, amelyek a stratégia meghatározó elemei lehetnek?
Alapvetően a közlekedés elektrifikálásában nagy lehetőséget látunk. Itt a zöld buszok mellett az elektromos közlekedés, illetve egyéb alacsony, illetve nulla kibocsátású technológiák meghonosítása is még szóba jöhet. De emellett nagyon fontos, hogyha már megnő az áram iránt az igény, akkor az az áram, amit előállítunk, az viszont megújuló energiaforrásokból, illetve atomenergiát felhasználva kerüljön be a hálózatba, és így el fogjuk tudni azt érni, hogy 2030-ra a magyar villamos energiatermelés 90%-a szén-dioxid kibocsátás mentesen történjen meg.
Steiner Attilát a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az E.ON Hungária csoport üzembe helyezte második mobil energiatároló rendszerét, a napelemek terjedésével ugyanis újra kell gondolni a hagyományos villamos energia elosztó hálózatok működését, és meg kell oldani az energiatárolást, mondta az Inforádiónak a vállalat kommunikációs vezetője. Losonci Gergellyel Sipos Ildikó beszélt.
Az új energiavilágban, ahogy mi ezt szoktuk nevezni magunk között, jelentős kihívás előtt állnak a villamoshálózatok, ugyanis, ha belegondolnak a hallgatók, akkor régen a villamoshálózatokat arra találták ki, hogy erőművekben megtermelték az áramot, és az ott megtermelt áramot azt el kellett juttatni a hálózatnak az ügyfelekhez, a vállalkozásokhoz, a családokhoz. És azzal, hogy egyre népszerűbbek a megújuló energiaforrások, egyre több vállalkozás, egyre több család telepít például napelemes rendszert, akár a telephelyére, akár az otthonának a tetejére, ez új kihívások elé állítja az energiacégeket, hiszen a hálózatoknak egy picit máshogy kell működniük, mint amire eredetileg tervezték, és ez egy nagy kihívást jelent. És a mobil energiatárolók azok arra használhatók, hogy erre a problémára kínálnak egy megoldást. Ez ugyanis azt jelenti, hogyha például egy adott területen sok napelemes rendszert helyeznek üzembe, akkor szigetszerűen sok helyen maguk az ügyfelek is energiatermelővé válnak. Ezt az energiát, ezt valahogy el kell juttatni majd szintén az ügyfelekhez és vállalkozásokhoz. Ez a hálózatnak a feladata. Ugyanakkor kihívást jelent a napelemes rendszer abból a szempontból nézve, hogy a napelemes rendszerek nem akkor termelik a legtöbb energiát, amikor az energiát felhasználják az ügyfelek, hiszen ez napközben termel, és sok helyen előfordul, hogy egyébként ugye az esti órákban növekszik meg a felhasználás. És erre kell megoldásokat találni, és az egyik ilyen megoldás az, hogy energiatárolókat telepítünk, ami átmenetileg tárolni képes a napközben megtermelt többletenergiát, és akkor képes ezt visszaadni a hálózatba, amikor az ügyfeleknek szüksége van rá, ezért telepítettük ezt a két energiatárolót is.
Hol van ez a két most telepített mobil energiatároló?
Az egyik energiatárolót azt Zánkán adtuk át, ennek azért van jelentősége, mert Zánka abból a szempontból egy érdekes település, az előbb említett kihívás szempontjából, hogy ott nem csak a napelemes rendszerek által termelt energia jelent kihívást, hanem azzal, hogy egy balatonparti településről beszélünk, szezonális különbségek is adódhatnak, hiszen értelemszerűen nyáron, amikor a turista szezon kellős közepe van, akkor nagyobb lehet az energiafelhasználásnak az igénye Zánkán és környékén, és ott erre kínál egy megoldást az energiatárolónk. A másik az pedig a Tolna megyei Dúzson található, ahol az elmúlt időszakban a környéken jelentősen megnőtt a telepített napelemes rendszereknek a száma, és ott pedig erre kínál egy megoldást, hogy az így telepített rendszereket könnyebben tudjuk a hálózatra csatlakoztatni. Ez az ügyfelek számára is kifejezetten egy kedvező megoldás, hiszen előfordulhatna olyan, hogy a régi hálózat már nem bírna el több napelemes rendszert, viszont ezzel a megoldással ez megoldható, így az ügyfelek igényeit minden esetben ki tudja elégíteni az E.ON Hungária csoport, tehát hogyha valaki napelemes rendszert szeretne, annak biztos, hogy nem lesz akadálya, hogy a hálózat képes-e befogadni a többlettermelt kapacitást.
Losonci Gergelyt az E.ON kommunikációs vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Majdnem 2,5 megawatt összteljesítményű elektrolizáló rendszert és hidrogéngáz előkészítő technológiát telepít a Kardoskúti föld alatti gáztárolónál a Magyar Földgáztároló ZRT. A kutatásfejlesztési programban a villamos hálózatban lévő többlet energia felhasználásával, vízbontással, hidrogént és ipari oxigént állítanak elő, mondta el az Inforádiónak Kriston Ákos, a cég elnök vezérigazgatója. A berendezést az a Ganzer biztosítja, amelynek vezetője a technológiáról nemrégiben az Energiavilágban beszélt. Az új Aquamarine nevű projekt összesen 2,9 milliárd forintból valósul meg. Kriston Ákost, a Magyar Földgáztároló ZRT vezetőjét hallják a részletekről.
A célunk az az, hogy a jelenlegi infrastruktúránkat hasznosítva, ami egyébként nem egy mai darab, tehát a Kardoskúti tároló is körülbelül egy 40 éves tároló, de részeit újítjuk fel folyamatosan. Tehát a jelenlegi meglévő infrastruktúrát hasznosítva valamiféle energiatárolási megoldást próbálunk meghonosítani a Magyar Földgáztárolónál is, és tulajdonképpen azt a megoldást választottuk, hogy elektrolizáló segítségével, ami hát segédberendezésük egy ilyen 2,9 megawatt, de maga az elektrolizáló az 2 megawattos, ennek segítségével villamosrendszerből villamosenergiát felhasználva hidrogént állítanánk elő, és ezt a hidrogént valamilyen módon felhasználjuk. Ennek több felhasználási módja is lehet. Jelenleg amiben gondolkozunk, az az, hogy a saját Valuskúton meglévő földgáz tüzelésű kompresszorokban együtt elégetjük a földgázzal, ez az egyik. A másik az, hogy adott esetben kiadnánk a távvezetéki rendszerre, itt a földgázszállítóval, tehát az FGS-szel együttműködünk. A harmadik az, hogy esetleg letennénk a hidrogént földgázzal bekeverve, gyakorlatilag a földgáztárolónak a tároló rétegébe. Hát illetve egy ilyen úgynevezett tartályparkot, egy ilyen ideiglenes tartályparkot is csinálunk, abból lehet tölteni a mobil tankokból. Tehát alapvetően nagyon kell, akkor valamennyit el is tudunk adni, de azt kell tudni, hogy azért ez egy minimális mennyiség, amit fogunk termelni. Az egésznek a lényege az az, hogy szeretnénk felkészülni a jövőre. Én tulajdonképpen a hidrogénre nem is úgy tekintek, mint olyan alapanyagra, amit aztán el lehet adni, hanem igazából magára a hidrogén előállítás folyamatára, ami villamosenergiát vesz ki a villamosenergia rendszerből, nekünk én azt gondolom, hogy ez a lényeg. Tehát ha ezzel a 2 megawatttal, ami alapvetően nem sok, de most ki tudjuk azt próbálni, hogy mint szabályzó kapacitás, hogy tudunk a villamosenergia piacon fellépni. Tehát, hogyha mondjuk a megújuló villamosenergia termelésből sok van, és mondjuk már nincs milyen erőművet visszavenni, akkor mi egyébként be tudunk lépni a szabályzó kapacitásként, azaz ki tudnánk venni villamosenergiát a rendszerbe, és ezáltal hidrogént tudunk előállítani, amivel valami majd lesz. Most azt kell tudni még erről a projektről, hogy alapvetően ez a projekt 2,9 milliárd forint költségvetésű, amiből 1,9 milliárd forint az állami támogatás, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében tavaly május 29-én adtunk be egy pályázatot, és azon nyertünk. Ez egyébként az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a finanszírozásában történik, és ez a projekt az idén február 1-én kezdődött.
És ugye azt mondta, hogy nagyjából 2-2,5 megawatt összteljesítményű ez az elektrolizáló rendszer. Ezt hogy kell elképzelni? Mekkora gép ez, óránként, naponta hány liter vizet, mennyi hidrogént állíthat elő?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egy konténert, egy dobozt leteszünk a kardoskúti tárlóban, mint nyilván minden segédberendezésem lesz. Körülbelül óránként 400 köbméter hidrogént fog előállítani, ami azért alapvetően nem sok. Ez egy teszt. Tehát tulajdonképpen ez a projekt, ez sokan kérdezik, hogy ennek milyen gazdasági dolgai vannak, megtérülései, vagy mi történik. Alapvetően nem az a lényeg, itt az a lényeg, hogy azt szeretnénk látni, hogy ez az infrastruktúra, tehát azok a acél, különböző fém berendezésünk, amik a tárlóban vannak, azok a biztonsági előírásaink, szabályaink és biztonsági berendezéseink, amik megvannak. Ezek hogy viselkednek különböző hidrogén bekeverés, vagy különböző százalékban földgázhoz bekevert hidrogén hatására. Úgyhogy tulajdonképpen maga ez a projekt, ez nem csak arról szól, hogy megveszünk egy elektrolizálót, és abból hidrogént állítunk elő, hanem egyébként különböző egyetemekkel, alapvetően a Miskolci Egyetemmel, a BME-vel, a Pannon Egyetemmel, Veszprémben, illetve a Debreceni Egyetemmel van együttműködésünk, és különböző dolgokat kell, hogy megvizsgáljunk. Itt anyagtechnológiai kutatásokat kell érteni ezzel a szénacélok vizsgálatát, áramlástani modellezésünk van, folyamatirányítási rendszert kell kifejleszteni, biztonságtechnikai fejlesztéseink vannak, mert azok kellenek, illetve egy folyadékos hidrogéntárolás, az úgynevezett LOHC technológia, és ezeket kutatjuk az egyetemekkel együtt. Amikor ennek vége lesz, ez gyakorlatilag 2023. február 1-ére kell végezni, addigra mi nagyjából fogjuk tudni, hogy ez a tárló, illetve a tárlóban meglévő jelenlegi infrastruktúra, az körülbelül hidrogént hogy tolerálja, mert az előbb említett kutatások alapján egyrészt különböző új berendezések lesznek kifejlesztve, amit itt majd használni kell, másrészt pedig különböző ugye anyagmintákat, itt a tárlóból vett vasdarabokat, mondjuk így acéldarabokat megnézve fogjuk azt tudni, hogy körülbelül ez hogy fog reagálni, ez a tárló a hidrogénre.
Honnan van a többlet villamosenergia? Ez már megvan ott a rendszerben, a megújulók termeléséből például?
De alapvetően a többlet villamosenergiát úgy kell elképzelni, hogy a villamosenergia rendszer az én tudomásom szerint, hogy minden időpillanatban annyi kell legyen a termelés, mint amennyi a fogyasztás. Ami azt jelenti, hogyha rengeteg naperőmű termel, és a fogyasztáshoz valamennyi, akkor valószínűleg le kell állítani néhány erőművet, hogy mondjuk ne menjen. Most itt pont nem a napelemekre gondolok. De alapvetően nem minden erőműnek jó, hogyha egy kicsit is visszaveszik a termelését, vagy hogy leállítsák magát az erőművet. Ezért gyakorlatilag a villamosenergiai rendszer irányító, illetve a kereskedők szabályozni tudnak, ami azt jelenti, hogy saját mérlekkörükben lévő villamosenergia termelő berendezéseket, vagy fogyasztó berendezéseket, azokat vagy behozzák, vagy lekapcsolják, hogy valami történik. És mi is ebbe tudnánk részt venni, hogy az MBM csoport tagja vagyunk, akár az MBM-nek, de egyébként bárhol máshol is alapvetően bemehetnénk ilyen úgynevezett virtuális erőműbe, ami több ilyen pici erőműnek a közössége, és alapvetően, amikor a rendszer irányító részéről igény van arra, hogy mondjuk villamos termelés csökkentsen, akkor az azt jelenti, hogy vagy vissza kell fogni valaminek a termelését, vagy pedig valamilyen olyan fogyasztót be kell hozni, villamos fogyasztó, tehát mint például ez a kardos kúti 2 megás nevezzük egy konténernek.
Mekkora ennek a hatásfoka, az energiamérlege ennek a berendezésnek?
Mi azt becsültük, hogy körülbelül a villamos energia, hogy bejön, és ugye amikor abból hidrogén lesz, az körülbelül 75%-os hatású. És alapvetően ugye itt mi meg is állunk, tehát hogy nekünk egyelőre nem igazán célunk azt, hogy ezt visszaállítsuk villamos energiává, mert ugye ezt, hogyha hozzákeverjük mondjuk a földgázhoz, azt utána szét kell választani, ott van egy néhány százalékos veszteség, de alapvetően mondjuk tüzelőanyagcellával, villamos energiával visszaalakítva, az egész folyamatnak egy ilyen, hát mi úgy csatszoljuk, egy ilyen 20-25%-os hatásfoka lehet, ami egyébként hát elég alacsony, mert ugye a tüzelőanyagcelláknak, ahogy én tudom, egy 30-40%-os hatásfoka van, de ugye 40 az már inkább csak ilyen kísérlet.
És a másik megoldás, hogy a földgáz szállító rendszeren keresztül a végfelhasználókhoz, a végfogyasztókhoz eljutatják. Más-e a hidrogénnel kevert földgáz égési tulajdonsága? Mert hogy ugye az elégetett hidrogén az vízgőzt, vizet eredményez.
Más lesz, az biztos, de alapvetően ebből a projektből, hogyha valamit is kiadnánk a távvezetékre, én azt gondolom, hogy az annyira minimális hidrogéntartalom lenne, hogy gyakorlatilag észre se lehetne venni. Az hozzátartozik az igazsághoz, hogy egyébként per pillanat is van hidrogén a földgázrendszerben, ugyanis kb. 3 vagy 4 hete megmértük is a kardoskúti tárolónál, és ott egy ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon minimális pár ezrelék, vagy még annál is kicsit kevesebb hidrogén van ma is a földgázban. Tehát amit egyébként itt a kardoskúti projekt keretében előállítanánk, és mondjuk bekeverve kiadnánk a távvezetéki rendszerre, hát az is valószínűleg egy ilyen nem igazán észrevehető mennyiség lenne. Az, hogy egyébként hány százalék hidrogén koncentrációnál ez a végfelhasználói berendezésekben mit okoz, ezt szerintem Európa szerte gyakorlatilag mindenki most vizsgálgatja. De tény az, hogy egyébként a hidrogénnel kevert földgáznak mondjuk alacsonyabb az égésője.
Említette többször is, hogy ez egy mintaprojekt. Mi lenne az ideális 10-20 év múlva, hogy a napelemekkel, a megújulókkal megtermelt, mondjuk így többlet vagy felesleges villamos energiát tömegesen az ország több pontján hidrogénné alakítsuk, és azt eltároljuk, és vagy újra villamos energiát hozzunk abból létre, vagy felhasználjuk, elégessük. Szóval mi az, ami néhány évtizedes távlatból cél lehet ezen technológia szempontjából?
Mi most így 2 célt fogalmaztuk meg, de én azt látom, hogy ez alapvetően változhat is annak függvényében, hogy egyrészt milyen az Európai Uniós és a magyar szabályzás, másrészt pedig, hogy egyébként maga a technológia milyen irányba fejlődik, amit valószínűleg nem Magyarországról fogunk irányítani, és nem is mi. Tehát igazából mi azt terveztük, hogy 2025-re gyakorlatilag mi is szeretnénk lenni itt Közép-Kelet-Európában egy ilyen hidrogén alkalmazott ipari kutatási környezetben, Közép-Kelet-Európában egy ilyen kutatásfejlesztési tudásközpont. A másik pedig 2030-ra mi lennénk itt a környék a legnagyobb hidrogéntároló, de nem is a tároló jelleg a lényeg, hanem igazából a villamos kiegyensúlyozási eszköz, amiben jelentős szereplő szeretnék lenni, nyilván hidrogén felhasználásával. Tehát ami most a cél az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ez a tárolói infrastruktúra a hidrogén fogadására mennyire alkalmas, mik azok a működési feltételek, mik azok a berendezések, amik ahhoz kellene, hogy ez egyébként is ugye egy földgáz miatt egy borzasztóan veszélyes üzem, de hogy a földgáz és a hidrogén együtt állásával, vagy együtt létével is biztonságosan tudjon működni. Per pillanat ez a cél, hogy lehet biztonságosan ezt üzemeltetni, úgyhogy egyébként a villamos kiegyensúlyozást is meg tudjuk valósítani.
Kriston Ákost, a Magyar Földgáztároló ZRT elnök vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!